A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Boros Imre közgazdász, volt fárminiszter. Hát a műsor első részében alapvetően nemzetközi helyzettel foglalkoztunk, mint az utolsó percekben, most pedig ugye visszaevezünk a hazai talajos vizekre tekintettel arra, hogy azt a jó írt akartam mondani, hogy mennyire megtátosodott a forint pekünkre. Ma sajnos kicsit megingott az árfolyam, egy 2%-os bukóban volt a hazai deviza. Nézzünk a folyamat mögé, egyértelműen, hogy egy jegybanki nyilatkozat alapján van gyengülés, vagy tulajdonképpen ennek csak füstje van, vagy inkább lángja?
Az a helyzet, ugye, hogy a forint egy nem túl nagy deviza, tehát a nemzetközi összehasonlításban nem túl nagy. Ugyanakkor Magyarország külgazdasági érintettsége az viszont óriási, ami alatt értjük, hogy hát ez egy közhely, de azért elismétlem, hogy a Magyarország GDP-nek kb. 90%-a cserélődik a külföldre, adjuk, veszük, és ennek része, hogy a tranzakciók mögött árfolyamok vannak, és akkor arra még rá kell számolni a pénzügyi forgalmat is, mert ugye egyrészt vannak az országnak tartalékai, másrészt vannak deviza adósságai, tehát emiatt is adni-venni kell a forintot. Na most, miután a forint régóta konvertibilis, így, miután nagy a forgalom eleve, viszonylag kis hatással, ez lehet egy kommunikáció, vagy lehet egy spekulációs belenyúlás a piacba, nagy árfolyam hatásokat lehet végrehajtani. Miért volt erős, vagy miért erősödött rendkívüli mértékben a forint? Ez nagyon egyszerű. Lényegében azért, mert az inflációs hatásokat letörendő a Magyar Nemzeti Bank kénytelen volt kamatfegyverhez nyúlni, ugye? Tehát mind a kettőt, a bankok egynapos betéteire vonatkozó kamatot is felemelte elég szépen, meg a vezető kamatlábat is. Hát ez attraktívvá tette a befektetéseket forintba, különösen az itt Magyarországon lévő bankok likviditásának egy része csapódott le a Nemzeti Bankba. Hát ugye, amikor elkezdődött az inflációs nyomás, akkor lényegében az a fölöslegesnek ítélt pénztömeg, ami kint volt a piacon, és amit esetleg meg lehet vádolni az infláció geltésével, két módon lehetett volna lecsapolni alapvetően. Az egyik észszerű módszer az lett volna, ha a kincstár gyorsan magas hozamú államkötvényeket bocsát ki a magyar lakosság részére, és azzal beszipkázza a pénzt. A másik lehetőség, ez már az utolsó, hát ha nem, akkor a bankok fogják, és beteszik a pénzüket a jegybankba ezen a magas kamatlábon. Így is, úgy is tulajdonképp az államnak a kamatterhei növekszenek, mert vagy a kötvényesek után fizet, és akkor magyar tulajdonosok zsebébe landol ez a kamatbevétel, vagy ebben az esetben viszont a bankok zsebébe landol, és annak nagy része külföldre távozik. Tehát itt már van egy olyan dolog, hogy esetleg lehetett volna ennél jobb pénzlecsopolási neutralizálás, semlegesítés, vannak erre nagyon jó szakszavak, végrehajtani. Na most ugye viszont ez életbe tartott a forintot, na most elkezdődtek ilyen sutyorgások, hogy majd akkor a jegybank megkezdi, és előbb-utóbb nyilván meg kell neki kezdeni, a kamatoknak a visszamérsékelését. Ezt ugye már a Magyar Nemzeti Bank, akár a mostani jegybank elnök működése alatt is egyszer már nagyon nagy sikerrel megcsinálta. Emlékszünk, Simor a 7%-ból soha nem akart engedni, majd ugye a Matolcsi alatt elég sebesen lejött az a 7% egyre meg kettőre, vagy még lejjebb is. És a piac úgy látta, hogy hoppá, azt a hasznot, amit most csinálta a magas kamatokon, meg a belépti árfolyam, most gyorsan realizálom, zsebrevágom. Tehát volt egy profit taking, így szokták ezt mondani, egy profit realizálási menet, ezt jelentette most a forint gyengülése, ugye? Tehát az, aki bejött, mit tudom, milyen árfolyam, itt volt, megkereste a 18%-ot, annak egy része most gyorsan kiment.
Mennyiben árfolyam függő egyébként a magyar gazdaság? Mennyire árfolyam függő?
Nagyon, nagyon. Sajnálatos módon nagyon.
És kamatfüggő is? Ugye ezek alapvető témakörök, ha már igen, itt landolunk.
Igen, valamely természetesen kamatfüggő, hiszen a kamat, tehát a gazdaság egy jó része azért minimum forgóeszközökre rengeteg hitelt vesz igénybe. Hát fejlesztési hiteleket túl magas kamattal ritkábban szoktak, egyre inkább nem veszik igénybe, de a forgóeszköz finanszírozásra igen, ilyen értelme kamatérzékeny, de az árfolyam érzékenysége még nagyobb fokú, hiszen hát az import, amikor jön, az, hogy hogyan kerül be a belföldi árazásba, az először azt jelenti, hogy megszorozzuk az euróárat az árfolyammal, és akkor van egy induló bázis, arra képezzük az árakat, úgyhogy nagyon is árfolyam érzékeny.
Infláció tekintetében egyébként mi a jelentőség az árfolyamnak, ha már itt vagyunk, hiszen ugye, ha szóba került az import, vagyis a behozatali részmennyben okoz ez sebezhetőséget?
Hát a forint gyengesége, a gyenge forint az generálja az inflációt, az erősödő forint meg akadályozza, tehát visszafele nyomja, de igazándiból ugye az alaphelyzet, amikor az inflációs menet elindul, az energiaáraknak a fölpattanása, ez volt ugye a gáz, adott esetben a villamos energia, kőolaj, stb. Stb. De bocsánat, hol van már az? Most arról beszélünk ebbe a szakaszba, hogy az infláción többletgazdagodáshoz jutott cégek, hát egy csúnya szót fog használni, körmük szakadtáig védik az inflációs zsákmányt. Tehát nem nagyon akarnak lemondani róla, ugye? És adott esetben még ilyen huncut piacianak tűnő hadműveletekben is hajlandók részt venni, hogy az inflációs zsákmány meglegyen. Hát ugye meg lehetne itt nevezni az élelmiszer fronton is, meg az energetikai fronton is néven nevezni azokat a cégeket, most ezt nem teszem meg, egyszer megtettem egyikkel, eléggé ki is kaptam miatta, egy nagy energetikai céggel, hogy ugye ragaszkodik az mai napig ragaszkodik az inflációs hasznaihoz, hiszen úgy képzi az árait, hogy az adott esetben, üzemanyagokról van szó, az a régióban is kirívóan magas. Ezzel ugye tartja fönt az inflációs nyomást, mert az üzemanyag árak bizony a mezőgazdasági termelésbe, főként a gázolaj belejátszik, és akkor ez tovább gyűrűzik. Tehát lesz egy dolga a hatóságoknak, meg a kormánynak, ha teljesíteni azt a célt, hogy decemberre, a december kontra december, tehát a 2022. december, 2023. december csak olyan 9% körül alakul.
Hát jogosítványa lesz ugye a szakhatóságnak, hogy vizsgálja az árszintek alakulását. Ez hatékony eszköz lehet így ebben a megközelítésben, hiszen mindenhova azért a hatóság embere is tudnak elmenni.
Nem tudnak,
vagy inkább ilyen pszichés?
Én úgy gondolom, hogy maga a tény, hogy a hatóság megjelenik egy bizonyos fegyelmező erővel. A másik, a hatóság nem árhatóság, hanem versenyhatóságként működik. Tehát rámutat adott esetben, hogy bizonyos piaci szereplők nemhogy versenyeznek, hanem éppenséggel kartereznek. Ez azért effektív jó hatósági dolog, de valójában a piaci hatásoknak kellene itt érvényesülni. Hát, hogy meg kell kezdeni ezt a hatósági vizsgálatot a primér inflációs tényezőknél, az energetikai tételeknél, mert arra mondtuk, hogy az az infláció, meg a forint árfolyama. Ezzel a kettővel nagyon kéne foglalkozni, és megnézni szépen lefele adva a gazdaságba, hogy ezek hatásai az alsóbb szektorokban milyen költséglöketet ér, és azt teszi csak be az árba, vagy annak a dupláját, tripláját, ötszörösét.
Momentán,
hát ez labra munka, de meg kell csinálni.
Momentán ugye nagyon magas az infláció. A fogyasztó mit fog érezni abból a kormányzati prognózisból, hogy egy számjegyű lehet az év végére a pénzromlás ütemének pénzromlásnak az üteme? Tehát elméletileg ugye maradhatnak a magas ára, csak már kevésbé fog fájni?
Hát ugye itt mindig az a döntő, hogy a zsebemben lévő pénzből mit tudok megvenni. Tehát egyrészt van az infláció ellenes küzdelem, az infláció minden kalkulációt fölborít, ugye. Tehát főként a háztartások kalkulációt. Ők a leggyengébbek, ők a legkitettebbek. Úgy is szokták mondani régen, hogy az a szegények adója, az infláció. Tehát ez adott esetben erős, kőkemény politikai kérdés. Na most a kormányzatnak meg az a célja, hogy ha nem bír annyira az inflációval, akkor jövedelem oldalról egalizáljon valamilyen módon. Ez azért folyik, ugye, tulajdonképp a nyugdíjaknál, csak időről időre egyre több konfliktus szül. Mert ha például kiderül, hogy mégse olyan ütemben megy le az infláció, akkor egyik-másik csoport elkezd elégedetlenkedni. Na most ezért is nagyon fontos a gazdasági kalkulálhatóság szempontjából, mert mindenki nyugodt, ha tudja, hogy vásárolni-e ezt, azt, amazt, annak mi lesz az ára, és az hogy viszonyul az ő jövedelméhez. Ha ez fölborul és minden nap változik, akkor úgy mondjam, idegesedik a társadalom. Erre meg az égvilágon semmi szükség. Viszont ez a dolog, tehát ez a hatósági intézkedés nem megúszható. Mondom, az alapok nagyon jók. Az inflációt keltő tényezők nincsenek a piacon. A kőolaj ára se vészes, ráadásul, ami Magyarországra jön, az még olcsóbban jön ide, mert ugye orosz kőolajbázison vagyunk, az 25-30 dollárral a Brent alatt van, abból dolgozunk, ugyanakkor az üzemanyagárak meg tulajdonképp úgy alakulnak, minthogyha Brentből lennének ezek legyártva. Tehát ott azért elég komoly, sőt, még a fölött.
És itt vannak ugye az élelmiszerárak, ugye a másik fontos komponens. Abból lehet-e majd valami folyamatot észlelni, hogy sorra jelentik be a kiskereskedelmi, meg a hipermarketek, hogy 100-200-300 terméke árát csökkentik. Lehet. Milyen, ez makrogazdasági szinten milyen hatásokat generálhat?
Hát ugye gyakorlatilag ez attól függ, ez egyébként jövedelemcsoportokon eltérő. Ha az élelmiszer árakat és az alapélelmiszereket vesszük figyelembe, tehát olyanokat, hogy hús, tejtermékek, kenyérárú, stb. Ha itt az árak dinamikusan mérséklődnek, akkor az először a legalacsonyabb jövedelmi kategóriákba kelt jó érzést. Mert ott eleve ugye eléggé ki van számolva a pénz, és lám, azt mondja, hát mondjuk azt, hogy kilóra mérve egy vaj nemrég még 8-9 ezer forint volt, most már megint csak 6 ezer, azért jó hír. Vagy mondanék egyet, korábban egy 8, mert én is ugye cipelem az asszony után a táskát, korábban egy ilyen 850 grammos tejföl volt 850 forint, hirtelen lett 2500. Na miért? Hát ezt kimagyarázza meg, ugye ezt nem lehet megmagyarázni se, de a sajtoknál is borzalmas eltérések voltak, tehát ezek először itt az alsóbb jövedelem kategóriában, pont abban a három tizedbe, amelyikben a szegénységi küszöböt megfelezte a kormány az elmúlt 12 évben. Ugye, ez megtörtént, ezt az Eurostat elismeri, megfeleződött. Hát azért eléggé gyalázat lenne, hogyha ez megint visszanőne a régi szintre. Úgyhogy ilyen üzenetei is vannak ennek az infláció ellenes harcnak.
Beszélünk még más fontos makrogazdasági témáról is, tekintettel arra, hogy már csak egy bruttó 5-6 percünk van hátra a műsor második részéből, ez a felvetés pedig a összességében a 2023-as gazdasági kilátásokat illeti. A kormány azt mondja, lehet egy diszkrét gazdasági növekedés 1,5%-ot, mondott Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter, hogy egyben kettől óvatosabb duhaj volt, egy sávba tette, tehát féltől 1,5%-ig jósolja. Tehát ugye tulajdonképpen az volna a lényeg, hogy ebben az esztendőben elkerülhetjük a recessziót, van esélyünk egy minimális gyarapodásra?
Hát én úgy gondolom, hogy most már negyedik hónapban vagyunk, a recesszió, pontosabban a visszaesés elkerülésére év per év komoly esélyünk van, az már nem hiszem, hogy bent van a lehetőség birodalma, ha csak valami nagyon nagy disznóság nem történik a piacon, háborús események, stb. Az, hogy mennyi lesz a növekedés, az nehéz lesz. Ezért én is inkább a Nemzeti Bank, mondjam, állásfoglalása, az a TOLIG-hez csatlakoznék. Ha szerencsénk van, akkor 1,5%-ot is elérheti, esetleg a fölé is mehet. Ha kisebb szerencsénk van, akkor 0,8-0,9% lesz az éves növekedés. De itt mindig az a lényeg, hogy a többiekhez viszonyítva ez relatíve pozíciójavulás vagy pozícióromlás.
Optikailag ugye nem mindegy, hogy bővülünk vagy mínuszba esünk.
De gyakorlatilag, ha változatlan ezzel a effektíven elért növekedési tempóval pozíciót tudunk javítani, azaz fölzárkózó menetben vagyunk, akkor olyan nagyon nem sipákolhatunk. Megalapozza ezt az egész optimizmust az, hogy meglehetősen nagy volumenbe állnak itt a piacon előkészületbe beruházások. Az emberek, a gazdálkodók, a cégek nem nagyon szoktak beruházgatni, ha nem látnak piaci kimenetelt, mert hát ugye annak az égvilágon semmi.
Ez úgynevezett beruházási rátánk egyébként nem rossz.
Ugye? Meg a munkaerőpiac is elég jó. Tehát gyakorlatilag ugye, amit megjósoltak, hogy esetleg 10,000-100,000 nagyságrendben lesz munkanélküliség, hát ez nem jött össze. Tehát az, hogy lefele mennénk, az az érzés már nincs. Kapaszkodunk, ugye? A lejtő az nem lefele visz, hanem egy emelkedő trend, de nem hiszem, hogy a munkaerőpiacon is nagy arányú romlás van. Nem kellett beiktatni például új, úgynevezett közmunkaprogramokat. Ugye ilyenek is voltak annak idején, nagyon is hasznosak. Ma erre nem volt szükség, szóval ezek biztató jelek, és aztán utána ez évben megalapozzuk tulajdonképp a következő éveknek a 4-5-6%-os növekedését.
Köszönöm szépen a beszélgetést! A napvendége tehát Boros Imre közgazdász volt, farminiszter volt, a mikrofonnál pedig Szajdai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.
Ez volt a napvendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.